Mit szó? A macskám itt hever éjszakájhám előtt. Eszembe jut egy másik macska. Gyermekkoromban ismertem azt a macskát. Egy vasárnap reggel, hogy rajtam volt már az ünnepi ruha, siettem ki, hogy lássalak. De korán találtam fölkészülni, nem mutatkozott egy gyerekpajtásom se. Pedig volt nekem jócskán, úr, paraszt egyformán. Valamennyi közt legkedvesebb a csordás Andris. Andris annyi idős volt, mint én, 7 esztendős, de sokkal okosabb. Minden nap talált ki valami újat. Ha egyebet nem, madárfészket újságolt. S ha éppen nem akadt még madárfészek se, akkor Micóval játszottunk. Micó az ő kis círmos macskájuk volt. Sok mindent tudott az a macska. Ha Andris fütyült neki, előjött még a kertből is. Ha Andris 4 kéz lábra állt és tovább fütyült, akkor Micó fölugrott a hátára és dagasztott ottan, mint ahogy az asszonyok dagasztják a kenyeret. Hát, hogy senkit se találtam a házunk közelében, futottam egyenesen Andrisékhoz. Egy alacsony kis náztetős házban laktak. A ház oldalára akkoriban oda volt írva veres krétával. Egy ló, egy ember. Mert huszárok tanyáztak a faluban. Az udvart hordó dongákból készült kerítés környezte. Hátul egy vályog is tálló, a teteje meg a fala kissé meg is dőlt, mintha átkívánkozna telepedni a szomszédba. Még egy rossz kút is állt az udvar közepén, s abban mindig úszkált egy pár kis béka. Ahogy futok a ház felé, visítást hallok ottan. Meghökkentem. Andris visított. Verik vagy mosdatják? Gondoltam ilyet tűnődéssel, ahogy a gyerek szokott. De miért verik, ha verik? Tegnap kővel haigáltuk a kútban a békákat. Hát, ha azért bűnhődik most Andris. Az ember soha se tudja abban a korban, hogy miért bűnhődik. Óvatosan lédeltem a kerítésig, és beleselkedtem a parallyal benőtt donga kerítésen. Hát, mosdatták Andrist. Ott görnyedezett szegény a pitvarajtó előtt. A földön mázatlan cseréptál, szappanozza a képét az anyja irgalmatlanul. Őszintén szólva magam se szerettem mosdani. Nincs is abban semmi jó, hogy hideg vízzel dörzsölik az embert, és csípős szappannal habozzák be a szemevilágát. Csak hogy engem már régen magamra bíztak, hát én meg ki is mosdottam becsületesen, kivált, ha rajtam állt valakinek a szeme. Ahogy ott visított hörkölt az én Andris barátom, mély részvéttel szemléltem őt a kerítésen át. Nem sajnálta más senki. A katona az istálló előtt ült, pipázott és nevetett. Leszel még kutyából is, mondotta a pipáját a csizmája sarkához ütögetve. Tudod-e, hogy mivel mosdatnak, ha katona leszel? Hogy erre Andris nem válaszolt, az nem csak azért történt, hogy nem tudta, hanem mert az anyja keze a száján habzott. Téglával, felelt rá maga a katona. Végig simította a kezét a maga olaszosan barna orcáján. Lehet, hogy a visszaemlékezés akaratlan mozdulata volt az, de az is lehet, hogy csak a bajuszát kereste meg. Csak egy néhány szál kis bajusza volt. Hegyesre szokta pödörni. Végre is a nagy Júli leány szabadította ki Andrist az anyja vasmarkából. Kijött a szobából, felibe fonatlan, felibe öltözetlen. Elkapta az Andris fejét, és körül dörzsölt a törülközővel. Neri, Andriskám, mondotta vigasztaló hangon. És ahogy törölgette, csókolta az orcáját jobbról is, balról is. A hófehér ingből előduzzadtak gömbölyű karjai, és ahogy akkor rám pillantott, olyan volt nekem a szeme, mint a Micó macskájé. De lehet, hogy csak én gondoltam ezt. Gyerekkoromban úgy vélekedtem, hogy minden kutyában, macskában van valami annak a családnak a vonásaiból, amelyikhez tartozik. Lehet, hogy az öreg jegyzőjéknél ötlött belém ez a gondolat. Az öreg jegyzőnek buldog kutyája volt, és neki is, a kutyának is mindig vicsorgóra állott a képe. Így, virágom, így, mondotta Juli, gyöngéden törülgetve az öcsikéje fejét. Látod, a kis ifjú úr milyen tiszta? A mit szó is, Mosdi, nézd, milyen szépen. Andis még egyet brümmentett, aztán a könnyein át Micóra mosolygott. A macska csak ugyan ott mosdott a kút kábáján. Megnedvesítette a talpát, és végigvonta a fején, a fülén. Szakasztott úgy tett, mint a katona szokott az istáló ajtóban, mikor a kis gömbölyű tükörben kétfelé választja a haját. A tisztartó cigány kutyája dugta be a fejét a kerítés dongái között, és átvonaglott a résen. Borzkutya volt a jámbor, különben átugorhatta volna a kerítést. Mintha megirigyelte volna a Júli dicséretét, fölágaskodott a kút kávájára, és ádás gyűlölettel vicsorgott a Micóra. Micó persze nem várta meg a következő pillanatot. Mikor a kutya fölágaskodott, ő is állt már. A szemét a kutyára meresztette, ráfújt és ráköpött, közben pofon is teremtette. Cigány majd eldőlt megbotránkozásában. Na, szoros is lett volna a Micó macskának egyszerre, de Micó abban a pillanatban felszökött a kútágasra. Ott nyalogatta a talpát, és gúnyos hunyorgással nézett alá a magasból. Mink aztán az Andissal nagy játékba kezdtünk. Töklevélből vágtunk dudát magunknak, s azon trombitáltunk. Utánoztuk a katonákat. Csak a második harangszóra ocsúttunk föl a játékunkból. Indulnunk kellett a templomba. Júli is felöltözött már akkorra. Cifrán páncikásan, rózsásan fordult ki a szobából, s ringatózó járással lépegetett a templom felé. A katona az egyik kerítés szölöpön könyökölt. Hosszan nézett utána, és pödörgette a bajuszát. Azt mondja egy őszi napon az Andis gyerek. Kell-e kis macska? Hol van? Az istállunk padlásán. Sok? Sok. Futva futottunk odáig. A katona már régen nem lakott náluk. Eltakarodtak azok. Csak a házfalán maradt meg az emlékük a fakó vörös írás, egy ló, egy ember. Az udvar is megváltozott azóta. Körös körül óriás napraforgók nőttek a kerítés mellett, s lefelé lógatták sárga csipki és fekete fejüket. A kertek is sárgák voltak már akkor, sárgák, vörösek, tarlottak. Fölsiettünk a létrán az istálló padlására. Hát csak ugyanott mászkált egymáson a sok kis macska. Micó közöttük ült és nyalogatta, hol az egyiket, hol a másikat. Micó volt az anyjuk. Milyen furcsán nézett ránk a Micó. Miau, miau. Mint ha azt kérdezte volna, hogy mi jó hozott bennünket. Aztán tovább mozdatta a gyermekét, és halkan búgózott nekik. Mink az Andrissal csodálkozva néztük. Melyikkel? Kérdezte Andris. A vörös. Mert csak egy volt a vörös, a többi szírmos volt, mint az anyjuk. A házból akkor nehéz és erős beszéd hallatszott. Síró és átkozódó hangok. Megdöbbenve kandikáltam le a padlásról. Julit láttam. A szép nagy Juli leányt, ahogy kifordult az ajtón. Leült a földre az eresz alá, az arcán könnyek görgedeztek. Sápat volt, mint a falevelek. Mi lehet a nénédet? Kérdeztem halkan. Nem tudom, felelte Andris vállatomba. Beteg vagy mi? Szóváltásból, amit azután hallottam, semmit sem értettem. Csak arra emlékszem, hogy Juli mindegyre azt hajtotta. Nem igaz, nem igaz! Valami nagy baj lehet ottam. A faluban nem egyszer van nagy baj. A gyerek látja, hallja, és elfelejti. Én se gondoltam volna rá soha, ha negyed napra meg nem jelenik ott két zord fegyveres pantúr. Júliért jöttek. Júli az erdőben bújdosott, onnan hozták elő megbékózottan. A gyerekek nagy csoportban követték őket, én is köztük. Mögött az anyja üldöngött sírva, kezét tördelve. Júli nem sírt, sápat volt, még sápadtabb, mint máskor. Felső szoknyája a fején, mintha eső esne. Csak válszorgott búsan, a szemét lesütve két pandúr között. Vitték a községházára. Az ügy előbösdítette az egész falut. Az asszonyok a becsületről beszéltek. Júlia becsület ellen vétett. Mikor meglátta a pandúrokat, beleugrott az erdei kútba. Szerencse, hogy a kút száraz. Kihúzták. Mennyi szörnyűség egy nap alatt. De ez még nem volt minden. Egy óra múlva hazaérkezett a csordás. Darabig ott rázta, döngette a kaput a községházát. Aztán hazament a fejszéért. Agyon akart vágni mindenkit, bírót, jegyzőt, pandúrokat, még a feleségét is. Hogy aztán a fejszét elvették tőle, befordult a kocsmába és ivott. Pálinkát ivott, részeg akart lenni. A kocsmából kihallatszott, hogyan veri az öklével az asztalt, s hogyan átkozza a császárt, a feleségét, a katonákat, a pandúrokat, az urakat, mindenkit, aki eszébe jutott. Végre kilódult. Fenyegetődött, hogy újra fejszét fog és bosszút cselekszik a leányért, de már akkor állani is alig bírt a lábán. Leült a sárba az utca közepén. Ott káromkodott, beszélt össze-vissza. Itt az én helyem a sárba, a sárba. Itt a becsületem a sárba, a sárba. A felesége húzgálta föl és vezette haza. Az Andris gyerek ott maradt a községháza előtt. Fölkapaszkodott a kerítésre, és sápadtan szótlanul bámult be a rácson. A csordás másnap és harmadnap is itta a pálinkát. Nem akart kiózanodni. Talán így részegségében történt, hogy meggyújtotta a házát. A lángok akkor csaptak föl, mikor én hazafelé mentem az iskolából. A faluban nagy szaladgálás, kiabálás, a harangot félreverték. Az emberek kannákkal, sajtárokkal rohantak a tűzhöz, de a csordás háza egy láng volt már akkor, közel se lehetett menni. A másik percben már az istálló tetejére is fölfutott a láng. Én mindent láttam. Az udvar sarkán álltam az utcán a jajveszékelő asszonyok között. Az istálló tetején az ajtó az udvar felől volt nyitva. Úgy szokott állni, hogy szabadon rakhassák be a szénát. Azon az ajtón egyszer csak megjelenik a Micó macska. Abban a pillanatban jelent meg, amikor a láng a tetőre futott. Szájában az egyik kölyke lógott. Aggodalmas szemmel nézett körül. A kis kölyök macska szétterpesztette a négy lábát, ahogy lógott, az is lefelé nézett. Micó háttal ereszkedett le a falon, letette a kölykét elénk a földre. Aztán újra felszokott a Micó a falon, s megint megjelent egy kis kölykével, azzal is lekúszott. A láng akkor hirtelen elborította az egész tetőt. Recsegett, ropogott, pattogott a tető, a levegő szinte forrt az udvaron is. De Micó mégiscsak megint felfutott a falra. Az ajtó akkor már nem is látszott. Micó keserves nyávogással ugrált ide-oda a lángok közt a fal peremén. Aztán egyszer csak egy nagy szökemléssel beugrott a lepedő nagyságú nagy vörös lángok közé. Vártuk, hogy előjön-e, de nem jött elő többé.